hatodik részében, a hatodik rész ötödik versétől a 13. verssel bezárólag. A gyülekezet Isten ígéjét helyét elfoglalva, nyitott szívvel, keresztényekhez illő alázattal hallgassa meg. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé ige olvasásunkat, ige hallgatásunkat, feleljünk megszólító szavára, gyertek és imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy egybegyűjtötted a te népedet. Megköszönjük neked, hogy egy új hetet veled és testvéreinkkel közösségben kezdhetünk el. Megköszönjük neked, hogy hívtál minket szent hívással, hallhattuk hívó szavad, és te adtál egészséget, erőt is ahhoz, hogy eljöjjünk a te szent hajlékodba. Könyörgünk hozzád, hogy ez a néhány perc, amit most neked szentelünk, ami amúgy is kevés, ami egész időnkhöz képest, valóban rád figyeléssel teljen el. Könyörgünk hozzád, hogy tudjunk mindent az ajtókon kívül hagyni, ami most akadályozná a mi ige hallgatásunkat, rád figyelésünket. Őszinte szívvel megvalljuk neked, hogy előfordult már életünkben az, hogy jelen voltunk egy templomban, egy gyülekezeti teremben, úgy, hogy fizikálisan ott voltunk, de a lelkünk valahol nagyon távol maradt. Bocsásd meg nekünk ezt a vétkünket, hiszen te olyankor is készítettél alkalmat számunkra, amikor mi nem éltünk vele. Könyörgünk hozzád, hogy ez ma másként történhessen. Segíts abban bennünket, halljuk meg szavad, meg tudjuk érteni azt, amit nekünk akarsz adni. Jusson el a te szent üzenetet szívünkig, és formálja, alakítsa át a mi életünket. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 474. dicséretet keressük meg, és a 474. éneket énekeljük, amely így kezdődik: Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni.
Thank you.
Az a szent ige, melynek alapján Istenünk üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott ige szakaszban, annak egyetlen fél versében, a Máté írása szerinti Szent Evangélium 6. részének 13. verséből a vers 2. felét olvasom. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretett testvéreim, keresztény gyülekezet, a bibliaolvasó kalauzunk vezetését követve ezekben a napokban Istenünk hihetetlen módon gazdagít bennünket a hegyi beszéd szerint. A hegyi beszéd, ahogy egy nagy írásmagyarázó mondta, mint egy középpontja, eszenciája mindannak, amit az Úr Jézus Krisztus tanított és megélt. Egy másik írásmagyarázó pedig egyenesen azt állítja, és sokan átveszik ezt tőle, hogy a hegyi beszéd Isten országának az alkotmánya. Ennek a hegyi beszédnek is vannak azonban csúcspontjai, még jelentősebb, még fontosabb dolgok a hegyi beszéden belül is, és itt található legszentebb imádságunk, a mi atyánk. Ennek egyetlen részletét szeretném ma Isten lelkét segítségül hívva magyarázni. Néhány gondolat erejéig szeretnék azonban előtte néhány általános tudnivalót ezen imádsággal kapcsolatban szívetekre helyezni, majd pedig szeretnék rátérni a végső, az utolsó mondatra. Nem véletlen már az sem, hogy a hegyi beszédben találjuk a mi atyánkot, mégpedig a Máté evangéliumának 6. részében, ugyanis itt ebben a részben találjuk a keresztényi életnek 3 különböző megnyilvánulását. Itt találjuk a kegyesség helyes, nem képmutató gyakorlásával kapcsolatos instrukciókat a böjtről, az imádságról és az adakozásról. Mind 3 területen gyakorlandó tehát a kegyesség, és mindennek a jézusi jó rend szerint kell történnie. Úgy gondolom, hogy a 3 közül talán az imádsággal kapcsolatban vagyunk a leginkább tájékozottak, mert még egy ima is reánk maradt, amelyet Jézus Krisztus mondott, tanított, mégpedig ezzel a bevezetéssel, ti azért így imádkozzatok. Mit jelent ez a mondat, ti azért így imádkozzatok? 2 jelentése van, először is bátran könyörögjön minden Krisztus hívő ezekkel a szavakkal, hiszen az Úr Jézus adott elénk egy tökéletes, egy mindenre kiterjedő imádságot, bátran imádkozzunk e szavakkal, és minél több alkalommal. Másrészt azt is jelenti ez a mondat, hogy ti azért így, hogy ilyen formában, ilyen módon, azaz ez az imádság, egy minta imádság, amikor imádkoztok, akkor így, erre a teljességre törekedve, mindenre odafigyelve könyörögjetek. Imáinkban legyen helyén Isten megfelelő megszólítása, ahogy a mi atyánkban megtaláljuk, egy egyszerre nagyon bensőséges megszólítás, mi atyánk, és utána ott van benne, aki a mennyekben vagy, azaz megadjuk neki a tiszteletet, legyen helyén az ő dicsőítése, magasztalása, a kéréseink, és legyen benne az, hogy egyedül neki, csak neki adjuk a dicsőséget. Úgy gondolom, hogy ezek miatt imádkozzuk minden egyes Isten tiszteletünkön az Úr Jézustól tanult imádságot, ezekkel a szavakkal könyörögve, mint egy összefoglaljuk nagyon sokszor lelkünk csendes könyörgését, vagy éppen tesszük helyre azokat a gondolatokat, amelyek egy-egy alkalmon szétszóródnak a mi fejünkből. Mindannyian tudjuk, de nem árt feleleveníteni, a mi atyánkban 6 kérés található, és ennek a 6 kérésnek már a sorrendje sem véletlenszerű. Az első három kérés az Isten ügyére irányul, míg a második három kérés az emberrel foglalkozik, azaz velünk foglalkozik, teljes valónkkal, testünkkel és lelkünkkel egyaránt. Részletezve mindez így néz ki, az első három Isten ügyével kapcsolatos kérés, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. A második három kérésben az ember a saját életét, annak kérdéseit, annak szükségleteit viszi az Isten elé, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg vétkeinket, és ne vigy minket kísértésbe. Ha végig gondoljuk ezeket a kéréseket, akkor életünk legkomolyabb szükségletei foglaltatnak benne, benne foglaltatik testünk a mindennapi kenyéren keresztül, és benne foglaltatik lelkünk a bűnbocsánat kérésén keresztül. Két helyen találjuk a mi atyánkot a Bibliában, Máté evangéliumában és Lukácséban, és Lukácsnál tulajdonképpen a kérésekkel véget is ér, Máté azonban hozzáteszi még ezt a mondatot, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vajon miért mondja ezt az imádkozó az Úristennek? És vajon mi reformátusok a katolikusokkal ellentétben miért nem fejezzük be a kérésekkel ezt az imádságot? Miért kell kimondanunk ezeket a szavakat, még az imádság a kérések után, Isten nem tudja, hogy övé az ország, a hatalom és a dicsőség? Én úgy gondolom, hogy egyedül ő tudja igazán. Nem neki van arra szüksége, hogy mi ezt megvalljuk az imádság végén, hanem nekünk van erre szükségünk. Az imádkozónak kell megerősödnie abban, hogy el ne feledje, hogy kihez fohászkodik, kihez imádkozik. Neki van szüksége arra, hogy tudja, ki az az Isten, akit ő atyának nevez. Akihez bensőséges hangon, de egyszerre a legnagyobb tiszteletnek hangján közelíthet. Itt már nem kér az Isten gyermeke semmit. Nem is köszön meg semmit, hanem akkor mit csinál? Egyetlen mondatba, ha össze akarjuk foglalni, imádja Istent. És ez az imádságnak a legelmélyültebb, a legmagasabb rendű formája. Azt olvassuk ugyanis a Szentírásban, hogy a mennyben csak ilyen imádó imádságok hangzanak el. Nem kell majd semmit kérni a mi Urunktól, ott csak dicsőíteni fogjuk a mindenhatót. És ebből él át valamit az, aki már itt elkezdi imádni Istent. Eszembe jutott, amikor készültem a kisebbik fiam, pár évvel ezelőtt történt ez az aranyos, elgondolkodtató történet, aki aznap már a 100. kérdést tette föl, 100-szor jött be a szobámba, miközben én dolgoztam volna, és egyszer megint bejött, és szólt, édesapa. És akkor már úgy kezdett a lilaköd előttem megjelenni, nagyon csúnyán néztem rá, és a türelmemet elvesztve kérdeztem meg tőle, mit akarsz, Kristóf, már megint? Ő zavartan, de mosolyogva azt mondta, csak azt akartam mondani neked, hogy szeretlek. Úgy elszégyeltem magam, drága testvérek, egyszerre örültem, és egyszerre nagyon elszomorodtam, mert nem akart tőlem semmit, csak el akarta mondani azt, hogy fontos vagyok neki, én pedig türelmetlen voltam vele szemben. Drága testvérek, az Isten imádása is valami ilyen. Nem akarok most semmit tőled, hanem téged magadat akarlak. Veled akarok lenni, el akarom mondani, hogy fontos vagy, mindennél fontosabb vagy nekem. Sok hívő embernek is ismeretlen az Isten tiszteletnek ez a formája, amikor a hívő eljut oda, hogy csodálja az ő Istenét. Hogy tanít bennünket a Zsoltárok könyve? A 37. Zsoltár 4. versében ezt olvashatjuk. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Olyan gyakran mi csak a saját kéréseinket soroljuk. Aki eljut azonban oda, hogy akármilyen megfogalmazásban azt tudja mondani Istennek, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, az az ember elkezd gyönyörködni az Úrban. Aki pedig gyönyörködik az Úrban, az vele magával találkozhat még szorosabban, még elmélyültebben, mint ahogy eddig, és a közössége még élőbb vele, mint ahogy volt előtte. Három gyönyörű hitvallás sűrít bele Jézus ebbe az egyetlen mondatba. Tiéd az ország, tiéd a hatalom, és tiéd a dicsőség. Mit jelent ez a három fogalom? Ez a szó ország ennyit jelent, királyi uralom. Uralkodik az egész földön, uralkodik a mennyben, és az egész világ mindenség az övé. Azért fontos ezt látnunk, mert hogyha körülnézünk ebben a világban, akkor nagyon gyakran elkeseredünk amiatt, hogy úgy tűnik, úgy látszik a világ eseményeit figyelve, minthogyha a sátán uralkodna. Minthogyha itt minden ebben a világban a diabólosz, a nagy szétdobáló uralma alá vettetett volna. És azt is látjuk, elszomorodva, megszomorodott lélekkel, hogy kíméletlen harc folyik minden területen az uralomért. A gazdaságban, a politikában, de bizony egy munkahelyen is, egy beosztásért, egy jobb fizetésért. Gondoljunk most csak a szomszéd országra, Ukrajnára, ahol második éve fegyverrel, keményen fegyverrel akarják megszerezni a hatalmat. Vagy gondoljunk Angliára, ahol politikai eszközökkel akarják átjátszani az uralmat egy másfajta irányzatnak. És akkor még nem beszéltünk a rettentő iszlám állam térnyeréséről, akik tényleg tűzzel, vassal, kegyetlenül, emberi életeken átgázolva, a másokat semmibe véve akarják megszerezni az uralmat. Vegyük komolyan, ebben a világban, ahol minden ennek ellene mond, hogy Isten uralkodik. És hogyha ezt komolyan tudjuk venni, akkor ez egy sor nagyon felesleges félelmet, szorongást, aggodalmaskodást kivesz az Isten gyermekeinek szívéből. Ha pedig kimegy belőlünk a szorongás, az aggodalmaskodás, akkor nagyon pozitív erők szabadulnak fel bennünk, nagyon sok időnk marad más, sokkal hasznosabb cselekvésre. A másik, amit Jézus Krisztus mond, tiéd a hatalom. Nem csak a lelkek felett, hanem az egész világ felett uralkodik az Úr, és hatalma van. Még akkor is hatalma van, ha a mai embernek fejébe száll a büszkeség, a dicsőség, hogy neki milyen hatalma is van a világ fölött, a tudomány és a technika révén. Még akkor is hatalma van a mi Urunknak, amikor látjuk és már-már elhisszük azt, hogy a pénz a hatalom. Vagy éppen ugye, amikor azt gondoljuk, és mondják ki nagyon sokan, hogy az információ a hatalom, ha dolgokat tudunk, vagy éppen a megfelelő dolgokat tudjuk a másik emberről. Akkor is igaz, ha ebben a világban más látszik, tiéd minden hatalom. Miért mondhatjuk ezt ilyen bátran? A római levél, amelyre egész Európa államtana épül, nagyon világosan kimondja, nincsen hatalom mástól, csak Istentől. Ebből következik az, ahogy fejtegeti a római levél 13. részének első 8 versét, nagyon érdemes sokszor olvasgatni, hogy ő ad hatalmat a hatalmasoknak egy időre, de meghatározott céllal adja. És jaj annak a hatalmasnak, bárki is legyen, aki ezt elfelejti, vagy aki nem arra használja az Istentől kapott hatalmat, amire Istentől kapta. Nagyon csúfos vége lesz ennek az uralkodónak, királynak, császárnak, miniszterelnöknek vagy köztársasági elnöknek, mert bármelyik pillanatban visszaveheti az, akitől kapta. Drága testvérek, akik mondjuk elmúltunk már 40 évesek, tegyük őszintén a szívünkre a kezünket, ki gondolta volna közülünk 1988-ban egy évvel a diktatúra bukása előtt, hogy itt valami meg fog változni. Ki gondolta azt, hogy a szovjet megszálló csapatok egyik pillanatról a másikra elhagyják az országot, és itt szabad választásokat lehet majd tartani? Ki gondolta volna 89. decemberében, amikor a Ceausescu diktatúra a legdurvábban tombolt Romániában, erdélyi magyar testvéreinket is megnyomorítva, hogy egyik napról a másikra ez a hihetetlen precizitással felépített rendszer romba dől. Mert Isten dönt bálványokat, és dönt le vezéreket egyetlen kézlegyintéssel. Egyetlen pillanat alatt tűntek el, és lettek ezek a hatalmasok semmivé. Látszólagos bármely ember hatalma, és jó, hogyha tudjuk azt, hogy ideig való. Emlékezzünk arra, hogy mit mond Jézus Krisztus, hol a saját perében Pilátusnak semmi hatalmad nem volna, ha nem onnan felülről adatott volna neked. A feltámadott Krisztus pedig hogy tanítja tanítványait? Az egyik legszentebb parancs, amit kaptunk, ami alapján föl kell építeni a mi életünket, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Ez a missziói parancsnak a bevezetése, drága testvérek, amelyet minden egyes keresztelőnél elmondunk és megvallunk. Mitől kellene félnünk, hogyha övé, valóban övé ebben a világban minden hatalom? A harmadik, amit itt olvashatunk, tiéd a dicsőség is. Egyedül tiéd a dicsőség. Nem a miénk a dicsőség, hanem a tiéd. Református egyházunk egyik hitvallása a Soli Deo Gloria. Hogyha egy kicsit melegebb lenne, akkor a másik fekete öltönyöm lenne rajtam, amelynek a hajtókájában benne van egy kis SDG-s címer, amit nagyapámtól örököltem. Egy kéz, amely egy szívet tart az Isten felé, és alatta a felirat Soli Deo Gloria. Egyedül Istené a dicsőség. De vajon tényleg ezt tartjuk? Az egyházon kívül biztos, hogy sokan nem így gondolkodnak. Mert kiknek állítanak szobrot? Kiktől kérnek autogramot? Kiknek a nevével van tele az újság? Kinek a nevét hordják a pólójukon a tinédzserek? Olyan érdekes és döbbenetes az, hogy ebben a világban egymást magasztaljuk, egymást dicsérjük körbe-körbe. Ember dicsér és ember magasztal embert. Mert a dicsőség az nekünk kell, és egyedül nekünk kell embereknek, úgy gondolkodunk róla. És vajon mi a helyzet Krisztus Jézus egyházában? Megvallom nektek, hogy szomorú tapasztalataim vannak ezen a téren is. Voltam olyan gyülekezetben, ahol név szerint be kellett mondani azt a hirdetésekben, hogy ki mennyit adakozott és mit adományozott Isten dicsőségére. Egy név, egy összeg és a megjegyzés Isten dicsőségére. Istené a dicsőség. És jó volt hallani, amikor ebben a gyülekezetben valaki, komolyan véve a krisztusi tanítást, a következő megjegyzéssel adakozott, egy magát megnevezni nem kívánó, hálás szívű testvér. Valóban ez lenne a biblikus, így adakozni, ne tudja a jobb kéz, mit csinál a bal, ne tudja a másik ember, hogy én milyen áldozatot tudok hozni, és mit szeretnék adni. Vagy gondoljuk végig, hogy milyen gyakran a szívünkben van a szent versengés. Elmondjuk, hogy a mi egyházmegyénkben, aztán jobban mennek a dolgok, mint a szomszéd egyházmegyében. Az én gyülekezetem nagyobb vagy jobb, mint a szomszéd gyülekezete. Tehetősebb a gyülekezet, vagy az énekkarunk több helyre jut el. Ugye, ott van bennünk néha kísértésként, hogy a magunk gyülekezete az mindig több, az mindig jobb, mint a másik gyülekezet. Vajon ez oda vezet, hogy többet kaptunk Urunktól, ezért több is kéretik rajtunk számon, vagy pedig oda vezet, drága testvérek, hogy a nagyra nőtt énünk az lassan nem fér el már a házban sem. Ha imádkozzuk legszentebb imádságunkat, akkor jusson el ez is a tudatunkig. Istené a dicsőség. Egyedül Istené a dicsőség. És szeretett testvéreim, az sem mindegy, hogy ki milyen lelkülettel imádkozik. Mennyire veszi komolyan az imádságot. A végén található egy szócska, amit csak úgy kiszoktunk mondani, és a jelentésébe se gondolunk bele. Ezt a szót nem is fordították le a Biblia fordítók, hanem úgy maradt, ahogy ott van a görög nyelvben, ámén, egy kicsit magyarosodott formában, ámen. Ennek a szónak a jelentése így legyen. Történjen meg, és hiszem, hogyha hittel imádkozok, akkor az meg is fog történni. Még kiskamasz voltam, amikor először olvastam a Bibliába azt a részt, hogy ha hittel imádkoztok, akkor azt mondjátok ennek a hegynek, hogy menj a tengerbe, és meg fogja tenni. És kimentem a házunk háta mögött található Naszály hegyhez, megálltam a heggyel szemben, és azt mondtam neki, hogy na, indulj a Dunába. Messze volt a Duna, a hegy nem indult, de abban a pillanatban, hogy kimondtam ezt az értelmetlen gondolatot, hogy én hittel mondom, hogy indulj a Dunába, abban a pillanatban az kérdőjeleződött meg a fejemben, hogy mi lesz, hogyha tényleg elindul. Tehát nem az, hogy ennek meg kell történnie, hanem az, hogy mi lesz, ha véletlenül esetleg meg fog történni. Rengetegszer imádkozunk így. Szeretnék veletek megosztani végezetül egy olyan történetet, ami lehet, hogy kicsit megbotránkoztató, de úgy gondolom, hogy mindennél jobban rámutat arra, hogy a mi imádságunk milyen gyakran csak egy rutinszerűen kimondott imádság. Egy amerikai kisvárosban történt meg ez az eset, egy döbbenetes eset. Egy ember úgy döntött, hogy ebbe a városba, mivel egy kereskedelmi csomópont, ő egy bordélyházat épít. És elkezdte a bordélyházat építeni, és a helyi keresztény gyülekezet állandóan imaközösségben imádkozott, hogy az Isten húzza keresztül ezt a tervet, mert nem lehet, hogy a gyerekek, a felnőttek úgy nőjenek föl, hogy ebben az eddig tiszta kisvárosban ilyen dolgok meggyökerezhetnek. És mi történt? Az átadás előtti éjszaka villám csapott a bordélyházba, és porig égett. Elgondolkodtató a történet, és még inkább elgondolkodtató a folytatása, mert a bordélyház tulajdonos följelentette bíróságon a keresztény gyülekezetet. Ugye Amerikában mindenért mindenkit föl lehet jelenteni, apróbetűs részek el nem olvasásától elkezdve, és azt mondta, hogy ez a keresztény gyülekezet azért imádkozott, hogy a bordélyház ne épülhessen fel. A keresztény gyülekezet képviselői, presbiterek és a lelkész védték magukat a bíróságon, hogy ők teljesen ártatlanok, ők semmit nem csináltak. A bíró azt mondta, hogy most néhány hétre elmegyek gondolkodni, mert még nem tudom, hogy kinek adok igazat ebben a nagyon összetett ügyben. Két dolgot tudok összesen, van egy bordélyház tulajdonos, aki hisz az imádság erejében, és van egy keresztény gyülekezet, aki tagadja azt. Elgondolkodtató a történet, elvihetjük magunkkal, hogy mi vajon, amikor imádkozunk, és utána mondjuk azt, hogy ámen, és tudjuk, hogy a mi imádságunk az Isten akaratával megegyező imádság, akkor hisszük-e, hogy amit kérünk, az meg is valósulhat. Adjunk hálát Istennek azért, hogy nekünk adta ezt a legszentebb imádságot. Adjunk hálát azért, hogy református egyházunk ezt a formát imádkozza, a Máté írása szerinti evangélium formáját, hiszen úgy gondolom, hogy sokkal gazdagabbak vagyunk azzal, hogy dicsérhetjük, imádhatjuk a mi Urunkat, és áment mondhatunk rá. Elhíve azt, hogy amiért imádkozunk, ha szívből tesszük, és Isten akaratával megegyező, akkor az meg is fog történni. Amen. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy megszólítottál bennünket a te ígéd által. Köszönjük, hogy a keresztény életnek egy nagyon-nagyon fontos megnyilvánulására, az imádkozásra tanítottál most. Köszönjük, hogy tükröt tartottál elénk, és ebben a tükörben valóban láthattuk, hogy milyen a mi ima életünk. Könyörgünk hozzád, hogyha változtatásra szorul ez, áldhatunk, magasztalhatunk téged, hogy imádhatunk téged. Segíts abban, hogy elmondott imádságaink ne monológok legyenek, hanem tőled várjuk mindig a választ, dialógusok legyenek veled. Segíts abban, hogy hittel, képmutatás nélkül, felesleges szószaporítás nélkül tudjunk úgy fohászkodni hozzád, egyénileg és közösségben, ahogy az kedves néked. Könyörgünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, kicsinyeit és nagyjait, erőseit és erőtelenjeit. Könyörgünk, hogy te légy ennek a közösségnek őrizője, oltalmazója, te légy pásztora. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljuk össze lelkünk könyörgését, és ha már ilyen sokat beszéltünk erről az imádságról, imádkozzuk úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus tanította nekünk szívvel, lélekkel. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kérjük el, és fogadjuk el a mi Urunk áldását. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek megtartó, megszentelő közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hogy tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a hirdetéseket. Nagy tiszteletű Úr két dolgot bízott rám. Egyrészt, hogy hirdessem, hogy az alkalmak a szokott szép rend szerint kerülnek megtartásra, a másik pedig, hogy külön emeljem ki a Bibliaiskola alkalmát, amely kedden 6 órai kezdettel kerül majd megtartásra, és ezúttal az énekek éneke a téma. Szeretettel hívja és várja a testvéreket erre az alkalomra is.